való igaz, hogy zarándokutak, ha nem is szervezésével, de vezetésével foglalkozom, de ez csak, hogy úgy mondjam, egy szín a palettán. Nekem igazából a végzettségem az teológus, az állásom pedig a Matthias Corvinus Kollégium Kolozsvári Képzési Központja, illetve itt vagyok én oktató. Tehát ilyen értem, a vallás turizmus az egyrészt a kutatási területennek egy részét képezi, másrészt pedig a gyakorlati életben is nagyon szívesen foglalkozom vele és csinálom. Ez úgy jött egyébként az én életembe, hogy nagyon korábban, majdnem 2,5 évtizedig a Magyarországi Közszolgálati Televíziónak, a Duna Televíziónak, illetve utána az MTVA-nak voltam a munkatársa, és 10 évet töltöttem el körülbelül a vallási szerkesztőségben, és ennek keretei között számos útifilmet készíthettem a legkülönbözőbb vallásoknak a legfontosabb, legjellemzőbb szent helyeiről, szokásairól, kultuszairól és egyebekről, és hát ebből következett aztán az, hogy igyekeztem tovább is lépni, és hát mondom, ilyen idegenvezetői formában is a vallásturizmussal nemzetközi szinten, de Erdélyben is foglalkozni.
Most azt hiszem, hogy a zarándoklatok ideje elkezdődött, vagy most kezdődik, közeledik a pünkösd is, meg húsvét előtt is azt hiszem, hogy szoktak az emberek zarándokolni, de a vallásturizmus az egész évben zajlik.
Mondhatjuk, hogy igen, bár azért azt hozzáteszem, hogy a téli szezon így sem számít kiemelkedőnek, az inkább a nyugalomnak, a csendnek az időszaka. Nyilván ennek időjárási, éghajlati okai is vannak. A szezon mondjuk úgy, hogy általában februárral kezdődik, Lourdesban, ugye Lourdes szűzanya első megjelenésének az időpontja szokott ebből a szempontból a szezonnyitány lenni, és hát aztán még utána azért van egy-két csendesebb, nyugodtabb hét, vagy talán hónap is, hát hogyha csak az idei eszemhőnek az időjárását nézzük, akkor ez nyilván érthető. Most indul be március-áprilisban valóban a szezon, és hát aztán eltart egészen október végéig, november elejéig. Hozzáteszem, bár ugye ez a mostani, meg az előző eszendőben sem érvényes, hiszen tudjuk, hogy milyen események zajlottak, illetve zajlanak még most is a Szentföldön, Izraelben, hogy ugye ez a téli időszak leginkább ezeknek a szentföldi zarándoklatoknak szokott a kedvelt időpontja lenni, megint csak az éghajlati időjárási okok miatt, de hát ugye az elmúlt 2 évben már erre nem volt igazán lehetőség, hogy oda menjünk zarándokolni. Reményeim és reményünk szerint az idei eszendő már ebben is változást hozhat majd.
Most akkor hova zarándokolnak szívesen az emberek? Egy pár helyszínt említette, Lourdes-ot, akkor a Szentföld az kiesett a zavargások, a háború miatt. Persze itt van nekünk Csíksomjó, de egy pár zarándok helyet említsünk meg.
Az idei eszendőben ez, hogy úgy mondjam, kettős, mert egyrészt ugye hagyományosan nagyon népszerűek a Mária kegyhelyek, ugye Lourdes-ot említettük az előbb, de ide tartozik Fatima, illetve Medjugorje. Viszont ennek az eszendőnek, a 2025-ös évnek a sajátossága, hogy ugye Szent Évet is hirdetett a pápa, menetrend szerint ugye minden 25. eszendő Szent Évnek tekinthető, és ilyenkor a Rómába induló és azt megcélzó zarándoklatok is nagyon népszerűek. Tehát idén ezt mondhatom, hogy ez a kettős hangsúlya jellemző, a Mária kegyheknek az örök és állandó népszerűsége, és mellette Rómának most a Szent Év kapcsán a kiemelkedő jelentősége.
A csíksomjói zarándoklat közeledik valahogy, de előbb beszéljünk arról, hogy húsvét idején szokott-e, különösképpen húsvét előtt szokott-e zarándoklat lenni, zarándokolnak-e az emberek?
A nagy ünnepek előtti felkészülési időszakra ez nem igazán jellemző. Inkább az a meghatározó, hogy ezeket az utolsó napokat, vagy akár 1-2 hetet az ember otthon a saját családjának, illetve a saját egyházi közösségének a körében tölti. Természetesen ugye az egy külön izgalmas dolog, és erre van példa, meg van is rá fogékonyság és igény, de ez kivételes, tehát nem az általánosan jellemző, azért beszélek erről külön kategóriaként. Hogy a húsvéti időszaknak, ugye, ahogy a katolikusok mondják, a Szent Háromnapnak a történéseit a helyszínen felidézni és ott újra végigélni, ez természetesen megtörténik minden évben, de ez elsősorban a helyieknek, tehát az Izraelben élő keresztényeknek a sajátos gyakorlata, hiszen ők vannak ott testközelben a szent helyekkel, a szent helyekhez, de valóban a korábbi időszakban jellemző volt rá, hogy sokan érkeztek a világ különböző részeiről, hogy valóban Jeruzsálemben éljék át a Szent Háromnapnak az eseményeit, illetve idézzék fel annak az emlékét. A csíksomlyói búcsúhoz kapcsolódva, ugye az is tulajdonképpen ugye a húsvéti ünnepkörnek a vége, tehát annak a lezárása ugye pünkösthöz kapcsolódik, és nagyon fontos, hogy ott viszont ugye azt pedig úgy vehetjük, mintha számunkra nem is csak az erdélyi, hanem világszinten is a magyarság számára egy nemzeti zarándoklat jelentőségét viselné magán, vagy azt kapta volna, hiszen pontosan tudjuk, hogy hány ezren, tízezren, vagy akár még ennél is nagyobb számban érkeznek a világ minden részéről Csíksomlyóra, hogy Máriát köszöntsék. De valóban ennek van egy ilyen nemzeti jellege is, hát nyilván ugye itt a hangsúlyok időről időre máshova tevődnek, bízunk benne, hogy mindig azért ez a vallási jelleg, ez a spirituális lelkület lesz a meghatározó ebben. Ugye ez évről évre megjelenik, és nagyon érdekes, hogy mivel ugye a magyarság szállás területének ugye itt a keleti, majdnem a legvégéről van szó, tehát ugye elég hosszú utat kell megtennie azoknak, akik erre a zarándoklatra érkeznek, akár autóbusszal, akár vonattal, vagy bármilyen más közlekedési eszközzel, még talán gyalog is. Szóval, hogy ők azért ugye számos más helyet ejtenek útba az utazásuk során, és ilyen szempontból, vagy ebben az összefüggésben felértékelődnek azok a közbeeső helyszínek is, mint például Kolozsvár, ahol megállnak a zarándokok, és itt is igyekeznek megismerkedni, vagy itt is van lehetőségük arra, hogy megismerkedjenek a vallásos életnek, a keresztény kultusznak, elsősorban ugye a katolikus kultusznak a sajátos helyeivel, szép emlékeivel. Ugye akár a Szent Mihály templomra gondolunk itt Kolozsváron, vagy bármely más hasonló helyszínre, ugye a piarista templomban található egy könnyező Mária kép. Ezeknek a felkeresése hozzátartozik a nagy zarándoklatra való felkészülésre.
Épp ezt akartam öntől kérdezni, hogy Kolozsváron szokott-e vállalni idegen vezetést a turistáknak?
Igen, ezt ebből a tapasztalatomból leszűrve ennek az alapján mondtam, hogy idén is van már olyan felkérés a felvidékről, tehát Szlovákiából érkezik egy magyar zarándok csoport, és ők megkértek arra, hogy amikor itt Kolozsváron 2-3 órácskára megállnak, akkor azt nem csak pihenéssel, regenerálódással szeretnék tölteni, hanem valóban meg akarnak ismerkedni a városnak a történetével, és hát ugye a történetén belül elsősorban a vallási, egyházi, kultikus vonatkozásokkal. Tehát én azt örömmel látom valóban évről évre, hogy erre is van igény, tehát nem csak Csíksomlyó, hanem hogy már maga az odavezető út is lelki tartalommal legyen gazdag.
Igen, például a Szent Mihály templomot, hogyha meglátogatjuk, mennyi idő kell ahhoz, hogy minden kicsi részletet megfigyelhessünk, tudomást szerezzünk a szimbólumokról, tehát azt hiszem, hogy arra is kell egy kis időt szánni, vagy kellene.
Hát nem is csak kicsit, tényleg a Szent Mihály templom, főleg most, hogy ugye ezen a nagyszabású rekonstrukción, restauráláson átesett, valóban magukat a történészeket, a művészettörténészeket is meglepte, hogy milyen sok új, izgalmas ténnyel, adattal és látnivalóval gazdagodtunk a templom vonatkozásában, és ugye ez a folyamat még mindig nem ért a végéhez, ahogy én látom, mert alig néhány hete történt, hogy ugye a templomnak a régi oltárképét újra felújítva, restaurálva láthatóvá tették a templom közönsége számára. Igen, és hát ugye amikor egy ilyen sok száz éves épületről beszélünk, akkor valóban azt látjuk, hogy tényleg az első pillanatoktól kezdve, az első köveknek a lerakásától kezdve, egészen a 20. századdal bezárólag, gondoljunk ugye Márton Áronra, például, aki számos ponton kapcsolódik a templom történetéhez. Tehát, hogy tényleg évszázadokon átívelően látunk egy fantasztikus történetet küzdelmekkel, nehézségekkel, jó és rossz időszakokkal, tehát nagyon fontos tanulságokat tudunk levonni ennek a templomnak, többek között ennek a templomnak a történetéből a magunk számára. És hát valóban, ahogy említettem, ugye a felújítás nyomán esztétikailag is egy megújult, egy sokkal látványosabb, egy jobban megközelíthető, hogy úgy mondjam, a szemnek, az esztétikai érzéknek jobban megközelíthető állapotban találjuk a Szent Mihályt. Úgyhogy, mint ahogy az elején mondtam, nem is kevés, hanem igen sok időt is el lehet itt tölteni, hogyha az ember minden apró részletre kíváncsian odafigyelve akarja megismerni a templomot.
Most még csak azt kérdezném meg öntől, hogy milyen vallás turisztikai vagy turizmussal kapcsolatos utakra lehet itt benevezni Erdélyben? Tehát mire tartanak igényt a turisták? Ez szervezett formában történik-e? Tehát ön például milyen csoportokat vezet mostanában, vagy milyen lehetőségek vannak?
Hála Istennek az utóbbi időben azt látom, hogy egyre nagyobb a kedv, egyre nagyobb az igény ezekre az utakra. Nyilván ez azért azzal is összefügg, hogy ugye az elmúlt években a Covid kapcsán be voltunk zárva a szűkett környezetünkbe, és nyilván emiatt ugye nagyon sok olyan igény halmozódott föl, aminek a megvalósítására most van lehetőség. Ebben a tekintetben én azt látom, hogy nagyon sok a szervezés, nagyon sok olyan eset van, amikor a plébániai közösségek, tehát nem is feltétlenül konkrét utazási irodák, zarándokturizmussal foglalkozó irodák, hanem papok, illetve lelkészek, plébániák, illetve egyházközségek hirdetnek meg elsősorban a maguk számára, de persze sok esetben ezekhez mások is szabadon csatlakozhatnak, tehát ilyen zarándokutakat. És azt látom, ami mondjuk akár a magyarországi gyakorlattal összehasonlítva is egy kicsit érdekes és izgalmas, hogy nem mondjam, a kicsit ugye a tradicionalitás, a tradicionalizmus irányába mutat, hogy az Erdélyből induló zarándokutakban sokkal nagyobb arányban vannak jelen a hosszabb utazási idővel járó, tehát autóbuszos túrák. Ugye Magyarországról már a legtöbb esetben repülőgéppel utazunk a távolabbi helyekre, és nagyon ritka a buszos utazás. Itt Erdélyben azért úgy látom, hogy statisztikailag vagy számszakilag ez még egy nagyobb arányt képvisel. Nyilvánvalóan ennek is ugye megvan az előnye, a hátránya, tehát ugye azért egyrészt azzal számot kell vetni, hogy a mai kor emberének kevesebb ideje van arra, hogy akár nem csak hogy utazzon és nyaraljon, hanem zarándokoljon. Tehát egy ilyen hosszabb odaút és hosszabb visszaút azért jelentősen meg tudja dobni az egész útnak az időtartamát, tehát ugye nem biztos, hogy erre mindenkinek van lehetősége, nem biztos, hogy ennyi időre el tud szabadulni. Viszont kétségtelen az is, hogy ez a hosszabb utazás egy hosszabb lelki rákészülést vagy felkészülést is jelent, tehát lehetőségünk van arra, hogy jobban ráhangolódjunk a zarándoklatnak a szellemiségére. Ugye, hogy egy történelmi párhuzamot hozzak, a középkorban még az volt a jellemző, hogy a zarándokok számára nem is maga a célba érkezés, nem is maga annak a kegyhelynek a, tehát hogy minél több időt töltsenek a kegyhelyen, ez volt a cél, hanem az utat értékelték igazán sokra. Ugye van is egy ilyen mondás, hogy maga az utazás a cél. És tudunk olyan középkori zarándokról vagy zarándokokról, akik magukba a szent helyekbe, tehát mondjuk Santiago de Compostelába, a városba be se mentek, hanem megelégedtek azzal, hogy a hosszú, sok száz kilométeres út után a város kapujáig elérkeztek, mert úgy érezték és úgy gondolták, hogy valójában a zarándoklatot ilyen módon is ezzel teljesítették. Tehát itt akkor egy ilyen kettős, egymásnak némileg ellentmondó helyzettel állunk szemben, de azt gondolom, hogy azért jó szándékkal, jó indulattal és tényleg elkötelezettséggel ezek megoldhatók és feloldhatók.
Valamit muszáj most megkérdezzek még itt az interjú végén, hogy aki most kezdene el zarándokolni, vagy most szánja el magát egy ilyen zarándokútra, vagy vallásturizmus lehetőségével szeretne élni, annak mit ajánl ön, hogy hogyan kezdje el?
Hát ez nagyon szubjektív, személyes dolog, azt gondolom, és mindenki saját maga tudja talán a legjobban eldönteni, hogy mi az, amire fogékony. Ugye nagyon sokfélék vagyunk ebben a tekintetben is. Én ismerek olyan zarándoktársat, sőt nem is csak zarándoktárs, hanem atyát, papot, katolikus papot, aki igazából mindig csak a Szentföldre szeret menni. Csak az, ami őt megérinti, ami megihleti, ami számára fontos, és más kegyhelyek iránt kevésbé, vagy talán mondhatom, egyáltalán nem érdeklődik. Aztán vannak ugye, akiket a Mária kegyhelyek mozdanak. Nyilván ez is egy sajátos spiritualitás, egy sajátos lelkiség, egy más szemszög vagy szemlélet. Van olyan, aki még a Mária kegyhelyeken is belül csak ugye a legutóbbi, vagy a utóbbi időszakban ismerté vált Medjugorjét szereti látogatni, viszont vannak közöttük olyanok, akik én is ismerek ilyet, aki már több mint 100 alkalommal járt Medjugorjéban. Ugye van egy olyan praktikus szempont is, hogy nyilván aki ebbe úgy, hogy mondjam, tervszerűbben szeretne belevágni, hogy a közelebbitől induljon el a távolabbiak felé. Tehát itt körülöttünk, akár Erdélyben is, de hogyha a Kárpát-medencét nézem, vagy ugye tágabban Közép-Európát, nagyon sok izgalmas, érdekes és nagy lelki feltöltődéssel járó kegyhelyet ismerünk, Tehát érdemes ott elindulni, vagy azokkal elindulni, én azt gondolom, ami tényleg közel esik hozzánk. Könnyebb a megszervezés, könnyebb odajutni, és hát azt gondolom, hogy a kulturális hasonlóság okán nagy valószínűséggel annak a szellemiségébe, annak a lelkiségébe is könnyebb belemerülni annak, akinek még nincs, ugye, hogy úgy mondjam, rutinja ezen a területen.
Önnek van kedvenc helye?
Hát ez jogos és logikus kérdés, de tényleg nem gondolkodtam el ezen igazán mélyen. Inkább azt mondanám, hogy én mindenhol, és akkor is, hogyha sokat szóra járok azon a helyen, mert hát ugye ez természetesen előfordul az én esetemben, mindig találok valami újat, valami izgalmasat. És mindig el szoktam mondani a csoportoknak is, hogy minden egyes csoporttól, annak a sajátos összetételétől, dinamikájából is tanulok valami újat. De nem szeretném azért megkerülni a konkrét választ a kérdésre, hogyha nagyon-nagyon fontos vagy szükséges, hogy válasszak a különböző helyszínek közül, akkor én azt mondanám, hogy számomra a Közel-Kelet a legkedvesebb, és akkor ebbe a tágabb Szentföld, ha szabad így fogalmaznom, és akkor ebbe Izrael mellett beletartozik Libanon, Jordánia és Ciprus is, amelyek mindegyik kicsit más-más szempontból és más-más konkrét időszakát, de mégis Jézus korának, illetve az ősegyház korának őrzi a nyomait, és ezek mind-mind olyan helyek és olyan élmények, amelyek engem újra és újra tényleg mélyen meg tudnak szólítani, meg tudnak ihletni.